Eredményes élettalálkozó 2017. február 3-a. A 6. elem 4. rész. A legmeghatározóbb.
Megint egy péntek. El se hiszem, hogy megint itt vagyunk. Nagyon gyorsan telik az idő, igaz? Sziasztok! Gyorsan telik az idő. És nagyon nagy szeretettel köszöntjük valamennyi ötöket, akik itt vagytok a helyszínen, és benneteket is, akik néztek és hallgattok bennünket határainkon innen és túl, ez az eredményes élettalálkozó. És egy gyors bejelentés, amíg el nem felejtem. Jövő héten csütörtökön utazunk Ukrajnába, Pásztor Kornéllal és néhány férfivel. És hogyha Ukrajnából hallgatsz bennünket, Beregszász, Munkács, vagy ott a környékről, akkor kérlek írja, és hogyha nyilván szeretnél velünk találkozni, vagy kicsit lógni, beszélgetni, akkor az ernőkukacvisszavalossághoz.hu-ra tudsz írni, és tök jó lenne, szeretnénk megismerni, hogyha így véletlen onnan hallgattok. Hát, talán Sanyi nevében is beszélhetek, hogy nagyon hálások vagyunk értetek, és nekem személy szerint nagyon sokat jelent, hogy részem lehet ebben a szolgálatban. Ez egy nagyon különleges dolog. Hisszük, hogy itt nem mi beszélünk. És az eredményes élet találkozó talán leginkább arról szól, hogy újra megtanít bennünket élni. Legalábbis nekem ez volt az élményem, amikor legelőször a 2000-es évek közepén találkoztam Sanyival és az eredményes élet találkozóval. Azt gondolom, hogy olyan témákat érintünk, amik vagy tabuk a világban, vagy teljesen félre vannak értve, vagy olyanok, amikről egyáltalán nem is gondolkodunk. És most is egy olyan témáról szeretnék beszélni, ami így az egyik lényege az életünknek, amit olyan kétségbe esetten keresünk, és szeretnénk megragadni. És ez a dicsőség. És kimondva, vagy kimondatlanul egy csomó törekvésünk igazából arra irányul, hogy hogyan szerezhetnénk magunknak dicsőséget. És nagyon sokat beszélhetnénk róla, hogy ez miben nyilvánul meg, a karriertörekvésekben, a vállalkozásokban, a hírnévben, vagy akár hogyha valaki politikusi pályát választ. Nem tudom, nagyon sok mindent említhetnék. De ez az egyik legnagyobb törekvésünk, hogy megszerezzük magunknak a dicsőséget. És amikor rájövünk arra, hogy a világunkat valami több is mozgatja, mint az anyag, meg az idő, meg a véletlen, hogy kell lennie e mögött a hihetetlenül rendezett univerzum mögött egy elmének, aki kigondolta, létrehozta, és ilyen bravúrosan kivitelezte a legapróbb részletekig, akkor eljutunk arra a felismerésre, hogy kell lennie valami spiritualitásnak az életben. Kell lennie valami többnek, mint amit meg tudok fogni, amit látok, vagy amit meg tudok enni. És aztán találkozunk a vallásokkal, és csak hadd mondjam el, hogy az összes vallás pitiáner. Úgy értem, az összes vallás pitiáner. És azonnal lelepleződik, hogy az összes vallást mi alkottuk. Okay, mert mindegyik vallás valójában a mi dicsőségünkről beszél. Mindegyik vallás azt mondja, hogy legyél jó ember, hogy jobbíts meg magad, hogy érd el ezt, hogy érd el azt. A különböző kritériumok vannak, és aztán elmegyünk zarándokutakra, hogy megjobbítsuk magunkat. Van olyan, hogy egy éves zarándokut, láttatok már ilyet? És az emberek tönkre mennek, miközben mennek át a hegyeken, egyszerűen lehassalnak minden tizedik lépésnél, és eldeformálódnak a végtagjaik, és mindent megtesznek azért, hogy valamit jóvá tegyenek, vagy megtetszenek az adott Istennek, és az egész végül is miről szól? Miről szól az egész? A te teljesítményedről. Arról szól az egész, hogy én elkápráztatom Istent, én az adósommá teszem azt az Istent, akiben éppen hiszek, és hogyha meghalok, akkor, és az adott vallás éppen azt tanítja, hogy a paradicsomba vagy a mennybe jutok, és beszélhetünk a kereszténységről is egész nyugodtan, mert nagyon sokan így gondolkodnak róla, azt gondolják, hogy ez a kereszténység, hogy én jó ember leszek, olvasom a Bibliát, imádkozom, egy héten egyszer elmegyek templomba, bejutok a mennybe, ennek az okán, és aztán ott állok Isten előtt, pökhendien, és nagyképűen, és azt mondom, hogy na, mit szólsz? Tulajdonképpen az adósommá tettelek. Ez az én dicsőségem, itt vagyok a mennyben. Ezt én értem el. De tartoztál nekem, és tartoztál azzal, hogy itt legyek. És aztán tudod, el tudjátok képzelni, hogy milyen lenne az örökké valóság így. Egymásra licitálnánk. Kár, hogy nem láttad, hogy milyen jól csináltam. Mennyire jó ember lettem. És mindenki ragyogna az ő saját dicsősége szerint. Minden vallás ezt teszi. Csak hogy a kereszténység a szószoros értelmében nem vallás. És a Biblia az minden csak nem egy vallásos könyv. Ott valami egészen mást olvasok, ami a végsőkig meglepett és kihívott engem arra, hogy gondolkodjak, és lehet, hogy átértékeljem mindazt, amit eddig gondoltam az életről, vagy Istenről, vagy a kereszténységről, vagy a Bibliáról. És ez így hangzik. Ézsaiás 48:11, Ézsaiás könyv az Ószövetségből. Önmagamért cselekszem, hogy engedhetném, hogy gyalázzanak, nem adom másnak dicsőségemet. Én vagyok az Úr, ez a nevem, nem adom dicsőségemet másnak, sem dicséretemet a bálványoknak. Azt mondja itt Isten, a Biblia Istene, hogy minden dicsőség az enyém. Minden dicsőség. És aztán az Új Szövetségben olvasunk egy nagyon zseniális gondolatot, ami, megmondom őszintén, hogy már keresztény hívőként talált el, és amivel eleinte nem tudtam mit kezdeni, mert annyira nem ezt gondoltam a kereszténységről. És ez így hangzik, mert ő benne teremtetett minden, és Istenről beszél itt Pál apostol. Ami van a mennyekben és a földön, láthatók és láthatatlanok, akár királyi székek, akár urasságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, mindenek ő általa és őre áll nézve teremtettek. Kiléptem egy humanista világképből, és át kellett lépnem az ember központuságból az Isten központuságba. És a Biblia ezt teszi velünk, és azt mondja, hogy öregem, nem körülötted forog a világ. Ez az egész nem is rólad szól. Sőt, Isten nem érted van. Lehet, hogy ez egy forradalmi gondolat, és lehet, hogy nem is annyira megnyugtató, mert ez azt jelenti, hogy nem ugráltathatom, és nem szoríthatom őt sarokba, és nem mondhatom azt neki, hogy oké, bármit, most nem is akarom ezzel húzni az időt, hanem amit mondani szeretnék, az, hogy itt minden Istenért van. És minden az ő dicsőségéről szól. Hogy akarhatna tőlem bármit, hogy megtegyek cserébe az örökké valóságért, cserébe az örök életért, cserébe azért, hogy helyreállhassak, hogyha nem az ő dicsősége forog kockán. És aztán ezt mondja még Ézsaiásban, 49:3-ban, ezt mondta nekem, szolgám vagy Izrael, rajtad mutatom meg dicsőségemet. És Izrael képe, az sokszor a hívő embernek a képe. Ami Izraellel történik, amin végigmegy, erről Sanyi azt hiszem beszéltél, amin végigment Izrael, azon egy keresztény hívő is végigmegy. És azt mondja Isten, hogy rajtad fogom megmutatni az én dicsőségemet. Tudom, hogy egész életedben a dicsőséget hajkuráztad, de tudod, mit mondok? Nélkülem az igazi dicsőséget soha nem fogod elérni. És hadd nyugtassalak meg, hogy én magam vagyok a dicsőség forrása. És hogyha eléggé alázatos vagy, ami azt jelenti, hogy eléggé egyet tudsz érteni az én rendemmel, ami a valóság, és elfogadod ezt, akkor én foglak téged megdicsőíteni személyesen. Erre alkottalak, hogy ne a saját dicsőségedet hordozd, hanem az én dicsőségemet. És hogyha a menny, az örök élet, a megváltás, az cselekedetek által lenne, akkor az a te dicsőséged lenne. De én ezt nem engedem meg. Egyedül hit által juthatsz a mennybe. Hogyha azt mondod nekem, hogy bocsáss meg nekem, és hogy vigyél engem a mennybe, Uram. Csak a Messiáson keresztül juthatunk a mennybe. Nem cselekedetek által, Efezusiakhoz írt levél 2:8-9. Nem cselekedetek által, hogy ne tudjunk dicsekedni, hanem egyedül hit által, hogy Istené maradjon a dicsőség. És azt gondolom, hogy ez valami, hogy ez Isten dicsőség, hogy én, mint az egyik legnyomorultabb ember, akit ismerek, az ismerettségi körömből, hogy én a mennybe jutok. Nem azért, még mindig nem vagyok jó ember, ezt majd vágjátok ki, Rafi, még mindig nem sikerült, de hogy ez Istennek a dicsőség, hogy azt mondta, egy ponton azt mondtam, hogy bocsáss meg nekem, Uram, és azt mondta, hogy ez nekem elég, és én odaadom neked a dicsőségemet, és te fogod hordozni azt, és ott leszel a mennybe, én miattam, az én nevemért. És azt gondolom, hogy akármi más megoldás, az rettenetes lenne. Az rettenetes lenne. Minden dicsőség múlandó itt a Földön. Egyedül Isten dicsősége örökké való. És erről szól a Biblia, hogy nem kell végre a dicsőséget hajkurásznom, hanem Istenre kell néznem, aki azt mondja, hogy gyere, kövess engem, és én odaadom neked az én dicsőségemet. Amen. Amen. Gyere, drága Sanyi.
Sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntlek mindannyiatokat. Ez még mindig az eredményes élet találkozó, és a hatodik elem című nagyon izgalmas sorozatnak a következő fázisához jutottunk. A második elemet fogjuk most megnézni, ami mi is gyakorlatilag Róma 12:2 a kulcsversünk, hadd olvassam nektek. Azt mondja, hogy ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el az elmétek megújulása által. És itt lehet, hogy meg is állnék. Ugye az első elem volt, hogy keresd először Isten országát és igazságát. Ennek a lényege az, hogy keresd Istent. Okay? Miről beszélünk? Az élet ösvényeit keressük. Hisszük, hogy az életnek vannak ösvényei. Van egy út, amely az életre visz. És példabeszédek könyve azt mondja, hogy van olyan út, amely jónak látszik az ember előtt, de a vége halál. Van olyan út, amely nem oda visz, ahova jutni akarunk. Van olyan út, ami nem visz életre. És én nem merem azt mondani, hogy tudom a különbséget. Nem merem azt mondani, hogy én megmondom a tutit. Hanem azt mondom, hogy visszaveszek magamból. Azt mondom, hogy tanítható szeretnék lenni. Hogy szeretnék az lenni, aki kérdezek, és ezért nagyon jó válaszokat kapok. És ez az, amiről ez a sorozat szól. Ezt a kicsit hatásvadás címet adtuk neki, hogy a hatodik elem. Végig fogunk menni hat kategórián, amelyet megnézve, végig ezt a kérdést tesszük fel, végig erre a kérdésre adunk választ. Az élet ösvényeit keressük. Az életre, a csupa nagybetűs életre vívő utat. Úgyhogy engedjétek meg nekem, hogy egy imával kezdjük. Ennek az egésznek semmi értelme nincs, ha Isten nincs itt velünk valóban, hogyha a tanácsok, amiket kapunk, nem tőle vannak. Úgyhogy hajtsuk meg a fejünket, és mondjunk el egy rövid imát. Mennyei Atyám, nagyon köszönöm neked, hogy itt lehetünk. Én személyesen nagyon hálás vagyok, hogy részem lehet a te életedben. Nagyon hálás vagyok minden egyes emberért, aki most itt van, külön-külön. Hálás vagyok mindenkiért, aki hallgatja a felvételeket, nézi a hanganyagot. Igen, érted. Nyugodtan vedd magadra. És azt gondolom, hogy ez egy különleges pillanata az életednek. Az a pillanat, az az idő, ahol a legfontosabb kérdésekre keresünk, és hiszem, hogy találunk válaszokat. Úgyhogy hálásak vagyunk, és kérünk Istenünk, hogy áld meg ezt az elkövetkező néhány percet. Adj nekünk. Te nevedben, Jézus Krisztus nevében, ámen. Úgyhogy te tanítasz engem az élet ösvényeire. Istennek fontos vagy. Fontos vagy, mint ahogy egy apának fontos a fia, egy anyának a lánya, vagy akár lehet keresztbe is, mindegy. Isten szeret minket, de nem egy elvont, egy általános módon, hanem nagyon személyesen, nagyon konkrétan téged. Fontos vagy neki. És ebben a szeretetében ő hajlandó akár konfrontálódni is. Mint ahogy egy szülő hajlandó konfrontálódni a gyerekével, amikor a gyereke rossz úton jár. És nem azért szól bele az életébe, mert megalomániás, vagy mert uralkodási vágya van, hanem mert szereti. És nagyon fontos látni, hogy amikor azt mondjuk, hogy van olyan út, amely elvéti az életet, van olyan út, amely halálra visz, akkor elsősorban nem erkölcsiségről beszélünk. Nem arról beszélünk, hogy csúnya, rossz fiú. Nem viselkedsz jól. Jól kell viselkedni. Rendes embernek. Nem erről beszélünk. Hanem arról beszélünk, hogy akár erkölcsi kiválóságban, akár erkölcsi romlottságban, de a halál felé gyalogolsz. Ezt érted? Nem az a lényeg, hogy rend legyen, és Isten dicsekedhessen a te jóságoddal, hanem valaki, aki önmaga sérthetetlen, önmaga szuverén, önmaga nem veszít és nem nyer semmit abból, hogy te jó vagy rossz, hogy te, tudod, ahogy Ernő beszélt róla, dicsőséget hozol neki, vagy nem, vagy szégyent hozol rá, hogy értem, ezek a kategóriák nem léteznek a számára, ő szuverén, mindenek felett való, érinthetetlen. Nem üzletel velünk, nem azt mondja, hogy vágyom valami kis dicsőségre tőled, vágyom valami kis haszonra tőled, és mélységesen megbánt, meglopottnak érzem magam, amikor egy helytelen életet élsz, és ezért azt mondom, hogy válaszd a jó utat. Nem. Értitek? Nem. Hanem a te személyes érdekedet nézve, érted, miattad tanít téged, miattad konfrontálódik veled, és mondja azt, hogy állj meg, nem jó irányba mész. És mi itt azért vagyunk, mert azt mondjuk, hogy szeretnénk elébe menni ennek a kijavításnak. Szeretném a gondolataimat, még mielőtt a baj bekövetkezne, megreformálni. Szeretném előre kezelni a dolgokat. Úgyhogy itt vagyunk, Róma 12:2. Azt mondja, hogy ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el az elmétek megújulása által. Az elme megújulása. Biztos mindannyian tudjátok, hogy az ember úgy éli az életét, ahogyan gondolkozik. A világképünk valójában az egy gondolkodásmód, van egy elképzelésünk a valóságról, amiben élünk. És hívőként nyilván tudjuk, hogy a valóságnak a végső meghatározója az Isten. A világképen valójában olyan, amilyen az Isten képen. Van egy elképzelésem Istenről, hogy ő milyen, de leginkább, hogy ő kicsoda. Milyen Isten? Hogyha a Biblia kijelentését vesszük, akkor tudjuk, hogy ő mindenható, mindenütt jelen való. Egy végtelen, teljes szuverenitással bíró lény, aki mind annak, amit mi valóságként ismerünk, a végső oka. Tőle, általa is érte van minden. Egy gigantikus lény, aki igazából nem csak életnek, halálnak, hanem létnek és nem létnek ura. Aki gyakorlatilag mindent, amit mi ismerünk, létrehozott, megalkotott, felállított. Amikor a teremtett világra nézünk, az általunk ismert valóságra, amikor azt mondjuk, hogy oké, ez a fa itt van, amikor azt mondjuk, hogy a gravitáció hat ránk, amikor a fényt a szemünk befogadja, amikor látjuk a természeti törvényekben az iszonyatos állandóságot, akkor ezek mind egy alkotóról beszélnek, aki ott van e mögött, a valóság mögött. A gravitáció azért hat olyan állandósággal, mint az összes többi természeti törvény, mert aki alkotta őket, ennyire állandó, ennyire jellemes. Azt mondta, hogy megmutatom magam nektek abban, hogy egy olyat csinálok, amire ha ránéztek, következtethettek rám. És látjuk a végtelent, látjuk a látjuk a rendet, látunk egy csomó mindent. De amit leginkább látunk a Bibliában az az, hogy Isten nem egy valami, aminek úgymond fizikai paraméterei vannak, hanem egy valaki, egy személy, akinél a személy magassága, súlya, az ereje számít, de leginkább az számít, hogy milyen az ő jelleme. Milyen ő, mint személy. Barátságos, vagy ellenséges, követelőző, vagy irgalmas, adakozó, vagy zsugori, olyan, aki ott is arat, ahol nem is vetett, vagy esetleg olyan, aki ott is ad, ahol semmi érdem nincs arra, hogy kapjunk. Milyen ő? Ez a nagy kérdés. És azt gondolom, hogy mindannyiunknak van elképzelésünk Istenről. Még azoknak az embereknek is van elképzelése Istenről, akik nem hisznek benne. Valami olyasmit mondanak, hogy Isten nincs. Vagy ha lenne, akkor szerintem ő olyan, hogy. De valószínűleg nincs. De a lényeg, hogy mindenkinek van egy képe Istenről. És amit fel kell ismernünk az az, hogyha az élet lényege, és most hadd legyek egy picit elvont, jó, adjatok még nekem 5 percet, jó? 5 perc elvontságot engedjetek meg nekem, lehet? Oké. A valósággal való összhang az fontos? Mondok egy egyszerű példát. Fönt vagy a 10-en. És a nagy lábad ujja, okay, itt van a 10. emelet határa, ez a párkány, és a nagy lábad ujja lekandikál. És korlát nincs. Kicsit fúj a szél. Okay. A valósággal való összhang fontos ezen a ponton? Mondjuk, ha a te képed a párkányról, a te elképzelésed a párkányról az, hogy 10 centivel előrébb van, mint ahol ténylegesen van, akkor megtörténhet hogy egy olyan helyre teszel a lábadat, ahol annak komoly következménye lehet a fizikai épségedet tekintve. Oké? Okay? Tehát, hogyha ahogy a nagy lábam ujja lekandikál a párkányról, lépek még egyet, egy apró kis lépés, 40 centi. Mit számít 40 centi? 40 centi semmit nem számít. Igaz ez? Ebben a helyzetben? Szabad esést jelent, zuhanást, G-vel való gyorsulást, és aztán nagyon gyors lassulást. Valószínűleg halált. És ugyanígy van az üzleti életben, ugyanígy van a családban, ugyanígy van egy csomó helyen. Az, hogy én mondjuk a feleségemet véletlenül miközben Enikőnek hívják, mondjuk Juditnak szólítom, egy pár betű, mit számít? Egy pár betű ide vagy oda. Tessék? Rafi segít megérteni a dolog súlyát, halál, azt mondta. Értitek? Vagy az üzleti életben. Van 100 millióm, és befektetem egy lehetőségbe, amely jónak tűnt. De aztán a valóság az, hogy nem volt jó lehetőség. Hogy meghamisított adatok alapján rászedtek arra, hogy egy halva született ötletben elveszítsem a pénzemet. A valósággal való összhang az emberi érvényesülésnek, az emberi létnek az alapja. Az összhang keresése, mivel nem vagyunk mindenhatóak, mivel nagyon is ki vagyunk szolgáltatva a körülményeknek, számunkra létkérdés. Rendben van ez? Ezt értitek? És mindeközben a valóság legmeghatározóbb, legbrutálisabb, legnagyobb befolyással bíró elemével kapcsolatban meg készek vagyunk pongyolán gondolkozni. És ez az elem nem más, mint Isten személye. Mert a valóság legtekintélyesebb, legmeghatározóbb kategóriája az Isten maga, az ő személye. És a te legmeghatározóbb, legsorsdöntőbb viszonyod az a vele való viszony. Oké, rendben van ez? Ezt értitek? Megvan? Nagy lábad ujja kandikál lefelé. Isten szerintem olyan, hogy... Jól van, értem én, hogy ez a véleményed, de tényleg úgy van. Mert nem játék. Tényleg léphetsz még egyet előre? Tuti? Biztos? Tudod? Honnan tudod? Hát úgy hallottam, meg úgy gondolom, meg úgy zsigerből. A tizediken korlát nélkül a zsigernek nincs olyan nagy értelme. Értitek? És ezt a tanácsot kapjuk itt. Ezt a tanácsot adja nekünk igazából Isten. Azt mondja, hogy a te jött-ment gondolataidat cseréld le tényekre. Az elmédben lévő veszélyes gondolatmintákat cseréld le tényekre. Változz el a gondolkodásmódodban, amely mondjuk azt, hogy felelőtlen volt, vagy mondjuk azt, hogy naív volt, vagy mondjuk azt, hogy felszínes volt, mindegy, változz el az elmédben egy olyan módon, hogy a valóság tényeihez tudj ragaszkodni, és azoknak minden erejével, és minden általuk adott szabadságával élhess. Rendben van? Rómaiakhoz írt levél 10:17 mondja azt, hogy nem kell tudnatok, elég, ha én tudom, de te tudod, igen, mit mond? A hit hallásból van, oké? Mi a hit? A hit a nem látható dolgok létéről, a nem látható tényekről való meggyőződés. Ez a bibliai definíció, Zsidók 11:1 szerint. Tehát a hit az nem egy naív remény, hanem a nem látható dolgokról, tényekről való meggyőződés. Oké? És miből van a hit? Hallásból. Oké, tehát akkor ahhoz, hogy nekem lehessen egy a valósággal összhangban lévő meggyőződésem az élet részleteiről, ahhoz hallanom kell, azaz információt kell kapnom, igaz? Ha az információ, amit kapok, valótlan, akkor jó, meg helyes meggyőződésekre fogok jutni? Nem. Úgyhogy hogy folytatódik ez a szöveg? A hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszédei által. Oké, ezt meg kell magyaráznom. Miért pont Krisztus beszédeit kell hallgatnom? Azért, mert Jézus Krisztusról be tudjuk bizonyítani, hogy ő Isten, és a Biblia gyakorlatilag az ő kijelentése. És az egyetlen olyan információforrás, amelyről teljes objektivitással igazolni tudjuk, hogy az első betűtől az utolsóig igaz. Kérlek, nézz utána az istenlétezik.hu-n az apologetika témakörnek. Egy fél éven keresztül tárgyaljuk jogi, történelmi, ismeretelméleti, filozófiai, biológiai, informatikai, valamilyen szinten tudományos bizonyítékok tömegét hozzuk föl arra, hogy a Biblia az első betűtől az utolsóig a valóság legpontosabb leírása. És nem csak a megfigyelhető valóság leírása, hanem a titkos összefüggések, a hiányzó láncszemek, az élet ösvényének megtalálásához szükséges információnak is a forrása. De én másképp gondolkozom. Érted? Ott van a képlete a sikeres, az eredményes, az élhető életnek, és én másképp gondolkozom. Úgy értem, ő így hosszú, én meg így vagyok sárga. Úgy értem, nem találkozunk. És mi a tanács? Változtasd meg a gondolkodásmódodat. Változz el az elméd megújulása által. Ez a második elem. Ha lehet így mondani, az élet ösvényét, az életet keresve muszáj, hogy én alkalmazkodjak a tényekhez, mert a tények nem alkalmazkodnak hozzám. Oké, és itt is hadd legyek egy picit kicsit kiegyensúlyozottabb, ugye a tények, a valóság, ezt tanítottuk apologetikából, három nagy kategóriára oszthatóak, az a része a valóságnak, amit meg tudok változtatni, a kukámat odarakom, ahol akarom. nagyjából. Fogom magam, kimegyek a házból, megfogom a kukát, kicsit odébb húzom, odarakom, kész. Hatalmam van a kuka fölött. Mit szóltok? Lehet, hogy ez lesz az üzenet címe. A hatalom a kuka fölött. Megvan a cím. Tadá, ilyen gyorsan nem volt még meg a címe az üzenetnek. Oké. És aztán azt mondom, hát a házam. Hát a ház, az se tett, nincs jó helyen. Fogom magam, oda megyek, megfogom. Egy kicsit megemelem, vigyázok, nehogy fölboruljanak a konyhában a tányérok. És egy kicsit odébb rakom, és lerakom, kicsit megigazítom. Na? Ügyes vagyok? Itt csóváljátok a fejeteket. Valószínűleg nem rakom arrébb a házat, igaz? Miért nem? Mert nincs rá hatalmam. A valóságnak vannak olyan részei, amelyeket nem tudok megváltoztatni. Persze le tudom rombolni a házat, meg egy csomó mindent tudok csinálni, de van a valóságnak egy olyan része, amit nem tudok megváltoztatni, csak elkerülni tudom. A házam például, ha nem buldozzára jövök, az egy ilyen. Azt csak elkerülni tudom. De ilyen például mondjuk az eső, esik az esőként. Garantált, hogy elázom? Nem, mert lehet, hogy nem megyek ki. Tehát hozhatok olyan döntést, hogy elkerülöm a valóságnak bizonyos körülményeit, de megváltoztatni nem tudom őket. Megszüntetni az eső tényét, nem tudom, a hideget télen. Lehet, hogy nem megyek ki, de ott marad a hideg kint, csak én lehet, hogy nem teszem ki magam neki. És aztán van a harmadik része a valóságnak, se megváltoztatni nem tudom, se elkerülni. Például az idő múlását meg tudod állítani. Ki tudod-e vonni magadat a természeti törvények alól? Fel tudod-e oldani az entrópia törvényét? Egy csomó dolog van, aminek csak alávetni tudjuk magunkat, és ez egy olyan játék, ahol ugye te minden lépésnek tétje van. Tudnom kell, hogy mit változtathatok meg, mit kerülhetek el, és mi az, aminek csak egész egyszerűen alá kell, hogy vessem magam. És Isten arról beszél, hogy ilyen mintákból sok van, amelyeket ha bölcs vagy ismersz, ha bölcs vagy felismersz, ha bölcs vagy hozzáigazítod magad őket hozzájuk, és hozzáigazodsz ahhoz, ami van, hogy nyerhess. Mert ha nem teszed, a valóság a maga súlyával és tekintélyével nagyobb, mint te, és el fogsz törni rajta. Nem ő fog eltörni rajtad. Te fogsz eltörni rajta. Kérlek, ismerd fel, hogy engedned kell. És amikor engedsz, valójában győztes leszel. Amikor új felismerésre jutsz, valójában előnyhöz jutsz. Amikor meglátod a kinyilatkoztatott titkokat, és erről beszél Isten, akkor rátalálsz az életösvényére. Úgyhogy ezt mondja, ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el az elmétek megújulása által, hogy megítélhessétek, mi Isten jó, kedves és tökéletes akarata. Mi a legmeghatározóbb tényező egy emberi életben? A NAV. Az ÁFA. A deviza árfolyam. A polgári törvénykönyv. Az orvosi befolyás, gyógyítási képesség. Nem tudom mi. Nem tudom. A lehetős, nem tudom. De tudom, ha van Isten, és Isten a mindenható, és ő az, aki a kezében tart mindent, akkor a legmeghatározóbb tényező minden ember életében az az ő személye, és azt követően azonnal az ő akarata. Ezt érted? Isten akarata a legnagyobb cucc az életünkben. Ha valamit tudnod kéne, ha valamit értened kéne, ha valamit keresned kéne, akkor ez. Mert az határoz meg mindent. Mindent, amit mi látunk, az csak a folyománya Isten akaratának. Minden, amit mi megtapasztalunk a hétköznapokban, amivel ütközünk, amiről azt gondoljuk, hogy ez az életünk, az csak az okozata a mögötte meghúzódó Isten akaratának. Ho, 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 de én ismerem Isten akaratát. Tényleg? Azt a, akkor gyere, kérlek, és mondjad. Honnan ismered? Mondta neked? Úgy születtél, hogy tudod? Vagy te olyan vagy, mint egy rádió, és totálisan rajta vagy az isteni hullámhosszon, és ami a te szívedből előbudjan, az Isten tökéletes akarata? Vagy hogy van ez? A legtöbb ember nem ismeri Isten akaratát. A legtöbb ember a saját szívét követi, a saját szívét, amely részben helyes, de részben helytelen információkkal van megtömve, amiket részben jól rakott össze, részben meg rosszul rakott össze. Igazából a megcsalt szívünk a félrevezet minket. És amire szükségünk van, az egy nagyon nagy alázat, ahol az alázat nem egy hajbókolás, hanem egy készség arra, hogy hozzáigazítsam magam a tényekhez, az igazsághoz. Az alázatos ember hajlandó hamar új felismerésre jutni, ha a tények igazolják, hogy új felismerésre kell jutnia. Az alázatos ember a valóságot követi, igazodik hozzá. Ezzel szemben a büszke ember meg a maga elképzelései szerint él, és lehet, hogy egy tévedésben, kicsiben vagy nagyban, de tévedésben. És mindannyiunkban megvan a tévedés mértéke, és éppen ezért vagyunk nyitottak arra, hogy az elménk megújulásával elváltozzunk, hogy új felismerésre jussunk, az alapvető kérdéseket tekintve is. Hogy mi Isten akarata? Én azt kérdezni akarom, és tanulni, és nem kijelenteni. És ugye olyan gyönyörű tudni, hogy a Biblia az első betűtől az utolsóig Isten akaratának a kijelentése. Úgyhogy innentől, ha kérdésem van, akkor fordulhatok a könyvhöz, és mondhatom azt, hogy Uram, adsz erre valahol választ? És akkor ő azt mondja, hogy igen, ne szabjátok magatokat e világhoz. Ne gondolkozz úgy, mint mindenki. Ne kövesd azt az utat, amit mindenki követ, mert az átlag úgymond a saját feje után megy, az átlag sose teszi fel a mély kérdéseket, az átlag úgy él, bocsánat, mint a birka, vagy mint a marha, akit vágóhídra terelnek. Te ne kövesd a világot, főleg ha abból indulunk ki, hogy a világ alapvetően a természeténél fogva tagadja Isten létét, tagadja az isteni valóságot és az abban lévő minden bölcsességet. Úgyhogy ha zseniális végeredmények, tehát zseniális részkövetkeztetésekre is jut, a végső következtetés, amit levon, nem lehet helyes, mert figyelmen kívül hagyja a legalapvetőbb és a leglényegesebb tényezőt. Úgyhogy kérlek, legyél felelős, tedd föl te a legkeményebb kérdéseket, és találd meg te rá a legjobb válaszokat. És a Biblia az első betűtől az utolsóig Isten kijelentése. Igazolható, bizonyítható. És amikor olvasod, amit tanácsol, akkor azt látod, hogy atyavilág, ennek van értelme. Atyavilág, ez arról szól, amit én megtapasztaltam. Ez arról szól, itt olyan kérdésre van válasz, amit kimondani se tudtam eddig, de most, hogy hallom a választ, rájöttem, hogy igen, ez volt a kérdés. Ez volt a kérdés, és ime meggyógyultam, mert választ kaptam. És hihetetlenül fedi az emberi élet tapasztalását. Változzatok meg az elmétek megújulása által, hogy megítélhessétek, mi Isten jó akarata. Isten akarata milyen lesz, amit találunk? Erre számíthatsz. Jó lesz. Istennek lesz van egy jó akarata. Van egy kedves akarata. Van egy tökéletes akarata. Figyelj, jobb, mint te gondolnád. Kedvesebb, mint te gondolnád, és tökéletes. Kérlek, ne intézd el hamar, kérlek, ne intézd el egy pipával, hogy én ezt már tudom. Ne, hibázol, elveszítesz olyan mélységeket, amelyek nélkül nem élhetsz. Isten szeret engem, oké, de mennyire szeret? Hát nem is tudom, biztos nagyon. Na most ez a nagyon, hogy ez mekkora, ezen múlik az életed. Mert ha Isten szeretete olyan, mint amilyen egy, nem tudom, mint egy üzleti viszony, vagy mint egy tinédzser szerelem, vagy mint egy bármilyen feltételes szeretet, amit el tudsz játszani, akkor bajban vagy. De Isten szeretete nem ilyen. Isten szeretete olyan, hogy amikor még az ellenségei voltunk, amikor még nem is tudtunk róla, már akkor az életét adta értünk. Csendben meghalt értünk, csendben odaadott mindent, hogy minket megmentsen. Ahogy milyen képed van Istenről, meghatározza az életedet. Kérlek, ne pipáld ki túl gyorsan, hogy te ismered az ő jó, kedves és tökéletes akaratát. Oké, az az érzésem, hogy ezt se fogjuk egy óra alatt zsebre tenni. Hányan számítottatok róla, hogy a második elemet egy óra alatt elintézzük? Senki. Oké. Okay. Oké, hagyd mutassak meg nektek egy összefüggést, jó? És ezzel fogjuk ma befejezni. Valószínűleg még egy alkalom el fog menni erre, mert ez annyira fontos. Most két dolgot fogunk tenni, talán hármat. Most megmutatok nektek egy összefüggést, a legalapvetőbb felismerést, ami egy ember életét meghatározza. Azután meg fogjuk nézni az elme megújulásának a folyamatát. Tehát hogyan teheti meg egy ember azt, hogy abból a kerékvágásból, abból a kényszerpályából, amin élte az életét, a kényszerpályán futó gondolkodásmódja miatt hogyan tud ebből kiszabadulni? Ez egy fontos téma. Ugye ne felejtsd el, hogy mind emberek vagyunk, mind gyarlóak vagyunk, mindannyiunknak valamilyen szinten birka természetünk van. Oké, a birka, ezt hallottam a birkákról, hogy a birkáknak azért van szükségük pásztorra, mert ha a pásztor nem terül őket arrébb, akkor lelegelik maguk alatt a füvet, és aztán éhen halnak. A birkák. Meg azt hallottam, hogy a birka mindig ugyanazon az ösvényen jár. Mindig ugyanott jár. Ez ismerős valahonnan. Persze mi nagyon kifinomult ösvényeken járunk, tehát nem ám akárhol, hanem a mi ösvényeink nagyon tuti ösvények, de mindig ugyanazon járunk. Oké? És Isten, amikor azt mondja, hogy figyelj, forradalom kellene, sávváltás, akkor azért ez egy nagy kihívás. Tehát hogyan változtatjuk meg az útjainkat? Ez lesz a második dolog, amiről szeretnék beszélni, és a harmadik pedig elővennék néhány konkrét kategóriát, amiben új felismerésre kellene jutnunk. Tehát amivel kapcsolatban meg kéne, tehát ha megtörténik ez az elme elváltozása, ez a megújulás az elmém, tudod, megváltoztatása által, ha az ott megtörténik, akkor egy kisebb forradalom következik el az életünkben. Jó? Megnézzünk egy pár ilyen mérföldkövet, ha lehet így mondani. Ez jó lesz? De most az első, jó? Az a bizonyos nagy felismerés. És ez egy kicsit belenyúl ebbe a harmadikba. Oké? Okay? Mi az, amiben leginkább új felismerésre kéne jutnunk? Mi az, amiben az elménknek leginkább meg kellene változnia? Szerintetek? Hol kezdjem ezt az egész elme megreformálást? Ernő mondja, hogy magamban. Hát, hogy? Észrevenni, hogy be vagyunk csapva. Tegyük föl, hogy ezt már észrevettük. Tehát mi az első kategória, mi az első, a valóságnak mi az első olyan adagja, része, amit így nagyító alá kéne vennem, és amivel kapcsolatban ki kéne igazítanom a gondolataimat. Becsapós a kérdésem nagyon. Oké. Okay. Mit mondtam, hogy mi az, vagy ki az, ami, illetve aki a valóság végső meghatározója? Isten, nem? Akkor nem lehet, hogy vele kapcsolatban kéne elsőnek? Kicsoda Isten? Ez a végső... Tehát micsoda, illetve aztán kicsoda ő? Tehát alapvetően ez az én kérdésem. Ott vagyok az életemben. És azt hittem, hogy én vagyok egyedül. Ha-ha! Kard a kezemben. Két kézzel fogom. És egyszer csak ahogy megyek előre, ding, lefejelek valamit, és Isten nagylábúja volt. Hágyiben hátraugrok, és mit kérdezek? Mi az első kérdésem? Barát vagy ellenség? Ez az első kérdésem. Harcoljak veled, vagy örüljek neked? Fussak előled, vagy fussak feléd? Nem ez az első kérdés? És nem ez a második, és nem ez a harmadik, és nem ez az utolsó igazából? Te, mert nagy vagy, azt látom. Velem vagy, vagy ellenem? Meneküljek előled, vagy fussak hozzád? Alapvetően mi a viszonyunk? Hogyan képzeljem el a viszonyunkat? Nem ez a legalapvetőbb kérdés? Mert ha kiderül, hogy ellenség, akkor... egész más stratégia az életre, igaz? De ha kiderül, hogy barát, az megint egy egész más stratégia az életre. Rendben van? Megvan? Hozhatok egy igerészt a Bibliából, ami szerintem ezt megválaszolja, ezt a kérdést maradéktalanul? Hozhatok egyet? Egy, csak nem kell sokat olvasni, egyet, jó? Egyben benne van minden. Kinek mi a tippje, melyik szövegrészt fogom hozni? Könnyű kitalálni, mert csak 1500 oldal a könyv, úgyhogy... Majdnem, 3.16. Figyeljetek, mondom. Mert úgy szerette Isten a világot. Ha itt megállnék, ez elég lenne? Nem, mert lehet, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy lehúzta a vécén. Nem, mert ez is jöhetne. De a lényeg, hogy a szeretettel kezdi. Az első gondolat az, hogy figyelj, arról fogok beszélni, hogy mennyire szeretem a világot. Azt a helyet, amiben te is élsz, azt a csoportot, aminek te is része vagy. Ez, értjük a témát? Megvan? Tehát Isten azt fogja most elmondani, hogy mit gondol rólad, hogy hogyan viszonyul hozzád. Tehát, mert úgy szerette Isten a világot, hogy figyelj, és ezt nem fogod érteni, el fogom ötször olvasni, hogy megértsd, hogy az ő egyszülött fiát adta. Oké? Hányatoknak van gyereke? Oké? Hányatoknak van testvére? Hányatoknak van jó barátja? Ebben az utóbbi már gondolom mindenki beletartozott. Oké? Tehát képzeld el azt, hogy van valaki, egy harmadik személy, akit annyira szeretsz, hogy a gyerekedet feláldozod érte. Tudom, hogy elképzelhetetlen a gondolat, de ha mégis elképzelhető lenne, ha mégis megtörténne, szerinted mennyire kell szeretned azt a valakit, hogy egy ekkora áldozatot hozz érte? Mert azt könnyű lett volna mondani, hogy feláldozod magad érte. Ezt katonák megtették a háborúban. Jó barátok voltak, ki voltak képezve, és helyzet volt, és az egyik ugrott a másik elé, és ő kapta a golyót. Vagy bedobtak egy gránátot az árokba, és aki kiszúrt, az ráugrott hassal, és megmentette a többieket. De a gyerekedet. Oké, tehát, hogy a legfontosabb, a legmagasabb értékkel bíró kapcsolatot feladod azért a harmadikért. És tudom, hogy a mi kis kifinomult lelkünk rögtön elkezdi keresni a mögöttes motivációt, hogy ezt miért csinálta, és biztos volt valami haszna belőle, meg minden, de most csak legyünk leegyszerűsítve. Most csak egyszerűsödjünk le. Van egy egymondatos üzenet, ami megpróbálja elmondani. Szóval figyeljetek, hey! Megpróbálja elmondani nektek, hogy gondolkozom rólatok, jó? Ne bonyolítsátok. Annyira szeretlek titeket, hogy a legdrágábbat, a legértékesebbet, a fiamat odaadtam értetek. Ha egy üzenetem lehetne, hogy tisztázzuk, hogy állunk, akkor ennyit mondanék. Ha Istennek egyetlen egy üzenete lehetne az emberiség felé, akkor az az üzenet az a Golgotai kereszt lenne, amin Isten személyesen lóg és haldoklik, érted? Megvan? Tudom, hogy nincs meg, mert ez olyan távol van, de csak gondold bele, hogy ott vagy, hogy odamész, a kereszthez, így véghúzod rajta a kezedet, és véres lesz, és beleáll egy szálka a tenyeredbe. és megszaglod, és a vérnek igazi vérszaga van. És fölnézel, és ezen a kereszten haldoklik egy emberi lény, aki Isten testben. És amikor megkérdezed, hogy miért? Ha te vagy a mindenható, ha te vagy Isten, ha te vagy az, aki egy szavával teremtette az egész mindenséget, és el is tüntethetné, akkor te mi a fenének haldokolsz kínhalált egy nyomorult kereszten? Miért? És a válasz az, hogy érted, hogy te, neked soha ne kelljen meghalnod, és hogy te, és ez a lényeg, értsd, hogy én szeretlek. Ez az üzenet. Hogy annyira melletted vagyok, hogy annyira érted vagyok, hogy megölhetsz. Az emberiség megölhette az ő Istenét, és ő csendben tűrte. Miért? Mert nem vagy képes megérteni, hogy mennyire szeretlek téged. Tettekkel kellett elmagyaráznom, tettekkel kellett megmutatnom. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. És itt jön az ok, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ugye ezt mondtam elsőnek, miért haldokolsz ott, hogy neked soha ne kelljen meghalnod igazán, hogy örök életed legyen. Én meghalok a te hibáidért, a te hitetlenségedért, én meghalok mindenért, amit elszúrtál, hogy neked ne kelljen. És ha te hiszel én bennem, és ez a szabad akarat legkisebb, a szabad akarattól elvárható legkisebb tett, ez a nullánál épp hogy nagyobb tett, hogy hiszek benne, akkor örök életed van. Ennyi. Örök életed van. Ha ezt se kérné Isten, hogy higgy benne, akkor úgymond ráderültetné önmagát. Ráderültetné az örök életet. Mert ennél kevesebbet nem lehet kérni. Lehet-e a hitnél kevesebbet kérni? Hányan hiszitek, hogy van ez a filc? Aki hiszi, hogy van ez a filc, azért az megkapja. Ennél lehet-e kevesebbet kérni? Tehát ezelőtt csak az van, hogy egyszerűen oda megyek, és beletömöm a zsebedbe a filcet. Értitek? Megvan? Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez a világtörténelem legjelentősebb üzenete. Ez a te életedet legalapvetőbben meghatározó üzenet. Ez Isten szíve. Ez a hozzáállása. És a következő gondolat, és ezzel be kell, hogy fejezzem, amit mondani szeretnék, az Máté 6.52. És ez gyakorlatilag azután van, hogy előző nap volt a kenyerek csodája. Ezt biztos hallottatok róla. Ott volt a hegyi beszéd során, azt hiszem, mennyi? 5000 ember? 5000 férfi, plusz gyerekek és nők. És volt az egyik kisrácnak 5 kenyere és 2 hala, és abból evett mind az 5000 úgy, hogy amikor összegyűjtötték a maradékot, akkor 12 telekosár maradékot szedtek össze. Isten megsokasította a kenyeret. Ez egy csoda volt. Itt Isten az emberek kedvéért felülbírálta az általa eddig fenntartott természeti törvényeket, és a semmiből kenyeret csinált, meg halat. Ez egy csoda. A természeti törvények átmeneti feloldása. És a tanítványok ezt látták, ők osztották ki a kaját, ők szedték össze a maradékot, és éjjel viharba keverednek a vízen, és Jézus jön feléjük vízen járva, és azt hiszik, hogy szellem, megrémülnek, és Jézus azt mondja nekik, hogy bízzatok, én vagyok, ne féljetek, majd beszállt hozzá ők a hajóba, és elállt a szél azonnal, és íme, amit mondani akarok nektek, a tanítványok szer fölött álmélkodtak magukban. Azaz azt mondták, hogy ez mi volt? Mi történt? Mi történt? Nem vették az adást. És itt van a magyarázat, 52-es, ez a kulcsversünk most, mert még nem okultak a kenyerekből, mivel hogy a szívük még kemény volt. mert még nem okultak a kenyerekből, mivel a szívük még kemény volt, és íme az elme megváltoztatásának a legnagyobb ellensége, hogy egyszerűen nem vonjuk le a következtetést. Érted? Az előbb elmondtam neked, hogy Isten úgy szeretett, hogy az életét adta érted, hogy Jézus Krisztus azért haldoklott azon a nyomorult kereszten, hogy kifejezze feléd az elköteleződését, a szeretetét. És te hallod, és azt mondod, aha, hazamész, és mintha mi se történt volna. A tanítványok látták a csodát, a kenyerek csodáját. Látták Jézust vízen járni, látták, ahogy a szavával parancsolt, és, tudod, és megszűnt a vihar. Annyi mindent láttak, és nem vonták le a következtetést. A te felelősséged hallani az igét, számba venni, igazán komolyan venni, és aztán levonni a következtetést. Úgymond okulnunk kell belőle. Megtörténhet, hogy évekig járunk, akár gyülekezetbe, évekig olvassuk a Bibliát, évekig hallunk erről a csodáról, és évekig nem vonjuk le a következtetést, hogy nem okulunk belőle. Úgy értem, én nem akarok az az ember lenni, akinek az egyik fülén be és a másikon ki, és semmi nem változik. Én szeretnék okulni belőle. És ez a mi felelősségünk, mert szabadok vagyunk. Úgy értem, az ember szabad azt hinni, amit akar, az ember szabad azt gondolni, amit akar, az ember szabad. Ez a szabadság, ami fránya méltóságunk, és a fránya felelősségünk is. És az elmém megújulása nem történik meg, ha sohasem okulok. Ha sohasem okulok abból, amit olvastam, ha sohasem okulok azon, amin elmélkedtem, ha sohasem okulok abból, amit történik velem, hogy az életemben vannak ciklusok, amik visszatérnek, és mintha újra meg újra visszaültetnének ugyanabba az iskolapadba, mintha a harmadik osztályt már ötödször, már hatodszor, már hetedszer, már nyolcadszor, már tizedszer járnám, és nem jutok a negyedikbe! Miért nem? Mert nem okultam a kenyerekből, mert csak ott vagyok, és nem vonom le a következtetést, mert ott vagyok, és nem hozok a szívemben egy vonalon túli döntést, hogy engedem a valóságnak, hogy hasson rám úgy, hogy én egy más emberré váljak ebben. Egy más emberré, aki más döntéseket hoz, egy más emberré, aki másképp gondolkozik, egy más emberré válni. Okulni abból, ami történik. És persze nincs nyomás, és Isten nem azt mondja, hogy gyerünk, gyerünk, tak-tak, hanem azt mondja, hogy mekkora veszteség, ha sose okulsz belőle. Akkor az egész nem ér semmit. Kérlek, hagyd, hogy Isten kijelentésének, Isten tanításának a valósága megtörje a gondolat mintáidat, megtörje az ösvényeidet, hogy a kerékvágásból kizökkentsen és egy új irányba vezessen. Engedd, hogy a csoda megtörténjen, engedd, hogy a forradalom megtörténjen. Értitek? Felettébb álmélkodtak. Mi történt? És értem őket. Nem okultak a kenyerekből. És én se okulok. De szeretnék, és látom, hogy ezt csak meg kell tennem. El kell változnom az elmém megújulása által, mert minden ajándék, minden kincs, amit Isten adott nekünk, nem ér semmit, ha én nem tudok róla. Nem ér semmit, ha nem hiszek benne. Az a víz, ami ott van a táskámban, de megfeledkeztem róla, és szomjasan járok egész nap a városban, és összeragad a szájpadlásomhoz a nyelvem, az a víz nem ér nekem semmit, mert nem tudok róla. Istennek ezer ígérete van, ezer segítsége a számunkra, amiről ha nem tudok, nincs hasznom belőle. Bár ott volt, mindig is ott volt, de nem okultam a kenyerekből, és csak álmélkodok, és újra járom a harmadikat, 14-szer is. Nem, már utálom ezt az osztálytermet. Tovább akarok menni a negyedikbe. Okulni akarok. Megvan? Ez volt az alapelv. Jó ez? Oké, az elme megújulása, mert úgy éljük az életünket, ahogyan gondolkozunk. A világképünk egy vágányt állít nekünk, és hogyha az a világképünk nincs összhangban a valóság tényeivel, és annak a végső meghatározójával, Istennel és az ő jellemével, akkor vakvágányon, holtvágányon vagyunk. És az elmém megújulása, az új felismerésre jutás, az okulás, a szabadulás útja. Az élet ösvényeinek a megtalálása. Megvan. Erről akartam beszélni. Egy gyors imával zárjuk, és figyeljetek, forradalmi dolog van. Eredményes élettalálkozót fogunk tartani a hanyadik kerületben? Az a második, vagy a 12. 12. kerületben most, ahogy ezt befejezem, én fölkapom a kabátomat, és egy ilyen csíkot fogtok látni, csú, elhúzok, mert 6 óra 30-kor a Buda Gyöngye Gyüliben kezdünk egy eredményes élettalálkozót. 2 hetente lesz, nem tudjuk, hogy meddig, hogy ez egy kísérlet, megnézzük. Ha nézed a felvételt, és ott laksz a közelben, minden második héten, most hanyadika van, Ernő? Február 3-a van, akkor február 3-ától váltott hétbe ki tudod számolni, most lesz, és 2 hét múlva fél héttől eredményes élettalálkozó a Buda Gyöngye Gyüliben, aminek a pontos címét nem tudom. A GGIS nemzetközi iskola épületében, de nincsenek egy ilyen, nem tudom milyen utca, hány szám. Mindegy, de azért nincs, mert igen, mert gyakorlatilag a Buda Gyöngye az egy bevásárló központ, megállsz a bevásárló központ előtt, és hátat fordítasz neki, és egy ilyen gigászi 3 nagy épületet találsz, egy ilyen villamos sineke túloldalán, és bemész a kapun, és a legtávolébb épületnek, aminek egyenesen neki mész, abba bemész, és ott van. Mindegy. Szilágyi Erzsébet Fasor 22 B. Király. A címet is tudjuk. Szilágyi Erzsébet Fasor 12 B. 22 B. Már elrontottam. És minden második héten. Menjél, atyák, egy gyors ima, és aztán itt se vagyok. Húzzátok itt az időt nekem. Menjél, atyánk. Nagyon, nagyon hálásak vagyunk neked. És szeretnénk okulni. És az első felismerésünk az, hogy te vagy. És ez óriási felismerés. És a második felismerésünk, hogy békét szeretnénk kötni veled. Azt olvastuk, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy az egyszülött fiát adta. Hogy aki csak hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Hát ezt én szeretném, az örök életet. Úgyhogy mit csinálok? Hiszek Jézus Krisztusban, az ő fiában, aki meghalt értem, meghalt helyettem. Hogyha hiszek benne, örök életem legyen. Egy egyszerű igen. Igen, elfogadlak, Jézus. Te vagy a megváltó. Elfogadlak. Adj nekem örök életet. Hiszek benned. Bármit is jelentsen ez, hiszek benned. És ebben a pillanatban örök életet kapok. Örök életem van. Örök életed van. És aztán segíts nekünk megújulni az elménkben. Új felismerésekre jutni. Hozzáigazodni. Ahhoz a gyönyörű valósághoz, ami a te jó, kedves és tökéletes akaratod. Milyen jó ezt kimondani, jó akarat, kedves akarat, tökéletes akarat. Valami, ami nem csak úgy van, hanem értünk van. Isten jó akarata, kedves akarata, tökéletes akarata. Vágyunk rá, hogy lássuk Jézus. Vágyunk rá, hogy megtaláljuk. Ámen. Ámen. Úgyhogy köszönöm a figyelmeteket, jó mulatság volt, és jövő héten itt folytatjuk, mert itt minden héten vagyunk, és minden második héten a Szilágyi Erzsébet Fasor 22B-ben. Sziasztok!